Üdvözlöm a hallgatókat, Dzsubák Tamás vagyok. Rendkívüli aréna műsorunk első részében Merz Tamással, a férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitányával, a második felében pedig Bíró Attilával, a női vízilabda válogatott szövetségi kapitányával készült beszélgetést hallják. Mindkettőt felvételről. Először Merz Tamást kérdezem, miként sikerült a felkészülés?
Én nagyon örülök, mert az a felkészülés, amit elképzeltem, az tökéletesen halad úgy, ahogy én terveztem. Az egyedül nem várt dolgok voltak benne, hogy az utazás, elég sok utazás volt betervezve. Spanyolországba jártunk, Athénba, ami ez egy kicsit döcögött, ahogy eljutottunk oda. Visszafelé mindig szerencsésebbek voltunk, de volt, hogy 6 órás út 12-14 órásra vált. Kicsit ez megnehezítette, de azt mondom, hogy még ez sem olyan nagy probléma, mert összekovácsolta a csapatot ez a helyzet. Minden a terv szerint haladt, azt sem nehezítette meg a felkészülést, hogy az úszoda helyzet az elég bonyolultnak tűnt még egy pár hónappal ezelőtt, és ott tudtunk készülni, ahol végül szerettünk volna a Széchi úszodában. Sikerült meghozni terv szerint egyébként a kerethirdetést is, tehát nem kellett ezzel tovább várni. Tehát minden úgy érzem az ütemébe halad, remélem, hogy a következő 10 nap is még pontosan úgy fog haladni, hogy tervezzük, a finom hangolás jön.
Említette ugye az úszoda helyzetet, volt valamilyen B-terve ezzel kapcsolatban?
Természetesen volt több terv, ott volt a BVSC úszoda, mint alternatív lehetőség, ami viszont szintén még átalakítás alatt volt akkor, amikor az úszodát kellett kitalálni, de egyébként megnehezítette, sőt azt mondom, hogy az első héten nem véletlenül ez is be volt kalkulálva, hogy ez a Széchi úszoda és a nemzeti sportnak az összes létesítmény az kicsit feje tetején állt éppen, és összecsengett azzal az elképzeléssel, amit korábban gondoltam, hogy az első hét az mindenképpen egy vidéki felkészülés lesz. Végül az is lett, bár már végül is külföldi lett, korábban erősen magyar lakta terület volt, hiszen Samorin voltunk Szlovákiában a határ mentén. Az egy nagyon-nagyon jó indulás volt, én úgy éreztem. Nagyon jó körülmények között voltunk, az úszoda is így meg volt oldva. Szinte Magyarországon is éreztük, hiszen a személyzetnek az összes tagja magyarul beszélő volt.
A héten kijelölte a 13 fős világbajnoki keretét. Mi döntött a választásnál?
Nagyon összetett egy ilyen kiválasztás. Egyrészt január óta elmondhatom, hogy tényleg már csak a válogatottal foglalkozok, amikor a BVSC-nek a kispadját leadtam. Folyamatosan figyeltem a mérkőzésen az összes kerettag játékosát, az összes játékosát a keretnek. Tét mérkőzéseken, a saját klubjukban lévő tét mérkőzésen, ami egy fontos része volt. Figyeltem nagyon sok statisztikai adatot, hogy hogyan teljesítettek évközben, és hát természetesen figyeltem a keretedzéseken is, hogy hogyan teljesítettek, bár ott meglehetősen kevés, a Volvo-kupán kívül nem volt igazi tétmérkőzésünk, hanem inkább barátságos mérkőzések is voltak itt a felkészülés során. Majd utána következett egy 4-5 hetes felkészülés, ami már mögöttünk van. Ebben ugye voltak szintén barátságos mérkőzések, úgymond, és úgymond már tétmérkőzések. Minden összevőtőző figyeltem, elég sokszor visszanéztem a videón, és figyeltem a játékosokat, hogy szerkezetileg hogyan illenek bele a csapatba, ki az, akivel talán eredményesebb tud lenni a csapat. Természetesen volt egy gerinc, akit én úgy nagyjából elképzeltem, hogy valószínűleg azért stabilan fogják hozni magukat, bár kíváncsi voltam arra is, hogy akik esetleg nem feltétlenül önmagukat adták az utóbbi időben a bajnokságban, azok mennyire győznek meg arról, hogy továbbra is stabil helyük van, és ezt mondhatom, hogy abszolút megtörtént. Tehát az a 9-10 játékos, aki egyébként újra ott van az olimpia után, az én azt gondolom, hogy meggyőző teljesítményt nyújtottak, és továbbra is azt várom tőlük, hogy már mint rutinos játékosok húzó emberek legyenek minden tétmérkőzésen. Hála Isten, erre abszolút visszaigazolást kaptam. És hát ugye volt egy nehezebb része, hogy a nem annyira stabil játékosok közül, tehát akik be akarták verekedni magukat, az a úgy mondom 6-8 játékos közül ki kellett választani azokat, akik akár mondhatjuk, hogy visszatérők, vagy teljesen először lehetnek most kerettagok, gondolok itt például Mezei Tamásra, vagy Török Bélára, aki a visszatérő kategóriában, hiszen évek óta nem volt Gornagy, aki az utóbbi olimpián nem volt, és úgy tért vissza. Tehát azért nem voltak könnyű döntések, és ráadásul azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon jó, sok jó teljesítményt láttam. Ha esetleg másképp döntöttem volna, azokból hagyok ki, azokból hozok valakit, akik végül nem lettek utazók, pontosabban a végső 13-as kerete talán annak is meg lett volna a magyarázata, hiszen de az egy más koncepció lett. Én elképzeltem egy koncepciót, amit egy picit változtattam a látottak alapján. Én úgy érzem, hogy ez lehet a legstabilabb és legütőképesebb, és talán valami meglepetés is van a csapatnak az összetételében.
Mely posztokért ment a legnagyobb harc?
Hát volt egy két személyes játszma Bedő Krisztián és Mezei Tamás között a Hárai Balázs mellett lévő center poszt betöltéséért. Ez egy nagyon kiélezett harc volt. Én úgy éreztem, hogy Bedő Krisztián is nagyon jól teljesített. Tehát amit őtől láttam ebbe a felkészülésbe, az még azt mondom, hogy még talán több is volt, mint amit évközben láttam. Mezei Tamás nagyon nehezen tudta elkezdeni ezt a harcot, hiszen még a Final Six május végi döntőjében kapott egy nagyon komoly sérülést, amiben dopált összakadása volt, és 3 héten keresztül nem tudott részt venni ebben a küzdelemben, de az utolsó pillanatban azért utolsó 2 hétre azért sikerült újra meggyógyulni, és nagyon gyorsan visszatért abba a formába, amiben korábban is láttam, és meggyőzött arról, hogy egy fokkal a Krisztiánnál most úgy érzem jobb, de ez én úgy érzem, hogy ha köztük fog múlni majd a harca jövőben, akkor azért ez továbbra is egy kiélezett harc lehet. Ezen kívül volt egy védők között folyó párharc, Török Béla, Gór Nagy Miklós, Jansik Dávid és Dekker Ádám személyében. Végül Jansik Dávid kimaradt, de ő is egyébként egy nagyon stabil backként mondhatom. Nem nagyon csinált hibát itt a felkészülés során. Talán nem is láttam extra teljesítményt, körülbelül azt játszotta, amit a Szolnokban is elvárnak tőle, és nyújt minden mérkőzésen. Mégis valamiért úgy éreztem, hogy Dekker Ádámnak van egy olyan Jolly szerepköre, ami támadásban is veszélyes lehet. Gordon Miklós, én úgy éreztem, hogy a legagresszívabb és leginkább labda szerzésre is alkalmas szerelni tudó védőnk, aki a bajnokság végére egyébként nagyon-nagyon meggyőzően játszott, és meghatározó embere volt az OSZ-nek. És Török Béla pedig egy kicsit, amit nem is vártam egyébként, hogy tulajdonképpen ebből a négyesből 3-an fognak ott lenni, azt gondoltam, hogy csak 2-en lesznek ott. Egy kicsit másról is meggyőzött, hanem arról is meggyőzött, hogy a bekkelés mellett még mindig gólerős tud lenni, hiszen azért ő eredetileg egy kapás oldali, tehát baloldali játékos indult, és így egy kicsit összemosódott a versenye Salamon Ferinek és Bátori Bencének a versenyével, amiből végül talán Béla azzal kerekedett ki, hogy tud a kapufánál is nagyon jól játszani, ember fordba védekezni is tud, és mint ahogy mondtam, gólerős is. Ez egy szintén nagyon nehéz döntés volt, mert Salamon Ferenc és Bátori Bence két egyrészt borzasztó jó emberek, és nagyon szimpatikusak, másrészt nagyon jól is játszottak, jó teljesítmény nyújtottak. Volt egy kapus verseny, amiben én úgy éreztem, hogy azért, ha nem is dőlt el az elején, de úgy éreztem, hogy lépés előnyben volt nálam Dekker Attila és Nagy Viktor, Biszlicsányi Dáviddal szemben. Ugye az utóbbi maradt ki. Nem történt nagyon változás ebbe a képbe, amit nagyjából elképzeltem, de azt elmondhatom, hogy Biszlicsányi Dávid azért ott volt a helye itt a válogatott keretbe. Meggyőződésem, hogy a 3 legjobb kapusként ott van. Szintén amikor kellett és beállt a kapuba, akkor igen jól teljesített, jól védett, reaktív volt, irányította a védekezést, tehát őben is azt gondolom, hogy egy komoly versenytársra találtak a másik két kapus.
Edzőként vagy játékosként volt nehezebb átélni a keret szűkítést?
Mind a kettő, kicsit más műfaj, de mind a kettő nagyon nehéz. Mint játékos elmondhatom, hogy egy folyamat zajlik egy játékosban, hiszen amit tud, azt megtesz a keretbe kerülésért, jól teljesít a bajnokságba, amikor van a felkészülés, rajta múlik, hogy többnyire rajta múlik, hogy hogyan teljesít az edzéseken, a mérkőzéseken, edzőmérkőzéseken, és utána kiszolgáltatott, hogy azok alapján, amit lehetőséget kapott, hogyan ítéli meg a kapitány azt, hogy a szerepkörét. Tehát igazándiból itt ebben már utána egy játékos nehezen tud belenyúlni, várja a visszajelzést a kapitánytól, mint edző szerintem sokkal nehezebb. Tehát ott azért én igyekeztem egyébként azért mindenkinek megadni a lehetőséget itt ebben a párharcban. És tényleg voltak álmatlan éjszakáim, sőt még a keret meghozása után is azért, a döntés után azért mindig egy kicsit, ha nem is egy kő esik le, de egy picit a nehézség, hanem köddé válik azért, mert egy döntés után már nem lehet más csinálni, csak menni előre. De igen, ez egy nehéz folyamat volt, míg eljutottam arra, hogy végül ennek a 13-nak szavazok bizalmat. Én úgy érzem, hogy egységes volt egyébként végül a stábban is a vélemény. folyamatosan azért változott, azt elmondhatom, hogy azért napról napra is azért változott a benyomás a játékosokról, de végül egy szerintem egyrészt izgalmas, másrészt nagyon stabil, és szerintem egy 10 nap múlva pedig látunk egy nagyon erős keretet itt a világbajnokságon.
Miért tartotta fontosnak, hogy a július 7-én kezdődő Benukupán már a végleges 13 fős keret játszon?
Egyrészt van ennek egy háttere is, hiszen a nevezéseket egyébként be kellett hivatalosan küldeni a finának, tehát ha még egy-egy csapat nem is hirdetett keretet a szövetségi kapitányoknak, már ezt meg kellett tenniük hivatalosan. Én azt hiszem, hogy ez elég közel van már ez a világbajnokságnak a megnyitó nyitó mérkőzése. Innentől kezdve azért ez a 10 nap, ami rendelkezésre áll, az pont elegendő lesz arra, hogy ez a 13 játékos még inkább csapattá alakuljon. Ha még vártam volna még 3 napot, én azt gondolom, nagy dolgok már nem történt volna. Ez még viszont megad még egy lehetőséget, hogy itt 3 mérkőzést lejátszol ez a csapat, ez még inkább összeszokjon. És egyébként ez is egybecseng azzal, amit a legelején elterveztem, hiszen én azt mondtam, hogy július 5-én itt csapatot fogok hirdetni a szerb két kapuk után, és egyébként fölmarcangolja az edzőt, tehát hogyha már valami eldőlt, akkor szerintem nem is lehet tovább vinni, és a játékosoknak is egyébként helyzetbe kényszeríti, ami nem feltétlenül kellemes, tehát a nagy döntéseket szerintem azt érdemes minél előbb meghozni. Hogyha valami kicsi van, akkor azt lehet elódázni. Ez egy nagy döntés volt, ezt itt meg kellett hozni, most pedig megyünk ezen az úton.
A válogatott egyik kulcsember, ugye Varga Dénes, ő mennyire tud teljes értékű munkát végezni?
Ha most mérkőzés lenne, akkor Varga tudna játszani teljes erőbedobással. Volt egy elképzelhető, hogy még be fogom áldozni még a Benukupán is a szerepeltetését azért, hogy ne 80%-osan játszon, hanem majd a világbajnokság kezdetén már 95% vagy akár 100%-osan lássuk Varga Dénest a vízben. Úgyhogy én fontosabbnak tartom azt, hogy minden játékos eljutassunk minél egészségesebben a világbajnokság kezdetéig, ne ott kelljen majd kúrágatni a játékosot, és sírni azért a pillanatért, hogy beáldoztunk egy Benukupa szereplést valaki miatt. Előfordul, természetesen ezek a játékosok nem először találkoznak ilyen kisebb vagy nagyobb sérülésekkel, nagyon jól tudják, hogy nem lehet egy 2 héten át zajló világeseménynek neki indulni sérülten vagy félig sérülten. Néha nehéz nekik egyébként ágyt parancsolni, mert nem szeretnek nem edzeni. Ezek a vízilabdások ilyenek, akik még hogyha problémával bajlódnak, akkor is inkább nem lépnek ki a sorból, hanem inkább összeszorítják a fogukat. Úgyhogy itt egy kicsit nekünk kell, itt a stábnak kell egy kicsit előrébb lépnünk, és nekünk kell korlátok közé szigorítani a játékosokat, hogy ahogy a pihenés is része a felkészülésnek, ugyanúgy egy sérülésben való megállás és nem edzés is fontos állomás a játékosnak a végüli mérkőzésre eljuttatásának.
A felkészülés részeként ezen a héten a szerbek ellen 2 kapusztak. Mi volt ennek a célja?
Én biztos vagyok benne, edzői tapasztalatom is azt mutatja, hogy azért egy pár héttel, vagy akár egyébként közvetlenül néhány nappal is egyébként a fontos mérkőzések előtt egy jó iramú és nagy, megfelelően nehéz mérkőzés jó edzőpartnerrel, az serkentheti a figyelmet, és ráébreszthet azokra az esetleges hibákra, amiket még orvosolni kell a tétmérkőzésen. Nagyon nagy igazság az is, hogy akár egy erősebb csapattal játszva, kimondhatjuk azért, hogy az olimpiai világbajnok szert csapat az most jelen pillanatban papíron mindenképpen erősebb minden ellenfelénél. Tehát azért azt gondolom, hogy folyamatosan együtt készülve azért az esetleg a gyengébb csapatot fölhúzza az erősebb a saját szintjére, vagy a felé közelíteti. Én ebben bíztam, és ez egy nagyon, nagyon hasznos 2 nap volt végül is közösen a szerbekkel. Egyrészt láttam egy-két olyan dolgot, mire kíváncsi voltam a szerb állatotból, tehát egy picit azért mi is górcső alá vettük a szerbeket, másrészt meg még azt mondhatom azt is, hogy láttam, hogy mivel lehet egy picit zavarba hozni őket, mert ők sem tökéletesek, meg azért a saját játékosúink is találkoztak egy olyan erőben lévő csapattal, akinél nehezebb nagyon nem jön szembe. Másfajta csapat biztos, hogy fog szembe jönni, például egy olasz csapatot, meg egy horvát csapatot is szintén nagyon erősnek gondolok, majdnem olyan erősnek már lassan, mint a szerb csapat. Ennek ellenére másképp játszanak, és úgy látom a játékosok is kivétel nélkül nyilatkozatukból ezt hasznosnak tekintették, bár több ilyen mérkőzést vívhatnánk évközben is a válogatott szinten a szerbekkel, vagy akár hasonló erőségű csapatokkal, mert a közös fejlődésünket segíteni.
Hogy néz majd ki egy napjuk a világbajnokság alatt? Tehát, hogy mennyire tervezte meg előre a válogatott minden egyes percét?
Nagyon messzire elszaladni nem lehet, meg azért ennek általában megvan a forgatókönyve, hogy hogyan élnek és mozognak a játékosok egy ilyen egy világesemény előtt, egy világeseményen. Természetesen be fogunk költözni egy budapesti szállodába, és onnan fogunk közösen egy délelőtti edzésekre érkezni. A magyar csapat a csoport mérkőzéseit mindenképpen az esti órákba fogja játszani, és két naponta, tehát mindig lesz egy szünnap a mérkőzések után. Elég jó rendszer lesz a mindennapjainkban, hiszen a meccs közvetlen napján délelőtt egy könnyebb átmozgató edzésre mindig el fogunk menni. A meccs utáni napon pedig azért általában azért úgy is lesz két edzésünk, tehát ma akkor is le fogunk menni délelőtt is, délután is, ha erre lehetőség lesz. Aztán elképzelhető, hogy akár több pihenő napunk is lesz abban az esetben, hogyha csoport elsők leszünk, ha nem csoport elsők leszünk, akkor viszont továbbra is marad az, hogy két naponta fogunk játszani az egész világbajnokságon, akkor nagyjából ugyanaz az ütem fog folytatódni, ami egyébként a csoport meccsekre lesz jellemző.
Említett ugye ezeket a pihenő napokat, a budapesti lakosú játékosok, válogatott játékosok ezeken a napokon esetleg hazamehetnek-e?
Nem tervezünk ilyet egyébként, hogy hazamennének a játékosok. A játékosok telefonon fognak általában beszélgetni azokkal, akik szeretteikkel, meg biztos fognak találkozni a viszonyában. Én azt szeretném, hogy a világbajnokság ideje alatt azért együtt legyenek, és csak tényleg magukkal és a csapattal foglalkozzanak. Bár egyébként nem mondok semmire nemet, hogyha esetleg valakinek azt segíteni a teljesítményét, hogy esetleg amikor hosszabb pihenő van, hogy egy estét a családjával tölt, hiszen azért férfi emberekről van szó, szóval akik a legtöbbjük már azért már gyerekes apuka. Azt gondolom, hogy ha ezen múlik valamikor a teljesítmény, akkor még az is számomra elfogadható, de meglátjuk, hogy hogyan fog előre menni. Szerintem én nagyobb az is az egyet tartom, hogy ezért folyamatosan bent leszünk egyébként a hotelben, hotel és úszoda, és esetleg valami közös program, amit a csapat együtt fog esetleg stresszoldásként végezni, hogyha lesz erre idő.
Milyen ilyen stresszoldó programokra gondol?
Fiúk egyébként nagyon szeretnek egyébként elmenni közösen vacsorázni, esetleg egy olyan helyen, ahol még nem jártak, vagy ahol szívesen mennek, tehát azért valamennyire unalmassá válik egy idő után az, hogy mindig ugyanannál az asztalnál, két héten keresztül ugyanannál az asztalnál reggeliznek ebédet fogyasztanak vagy vacsorát, tehát azért néha kiszakadni is jó ebből. Készülök egy-két ilyen ötlettel is egyébként, ami esetleg, hogyha egy rövid programokat, akár egy délutáni programot, vagy akár egy közös mozizás, vagy tehát egy olyan program, ami kicsit ki is szakítja, hogyha kell őket egyébként a folyamatos monoton vízilabdából. Az biztos, hogy nem olyanra kell gondolni, hogy esetleg a fiúk feltűnnek valahol a budapesti estébe.
Megnézik-e majd a többi csapat meccsét a helyszínen, vagy inkább bent a szállodában, vagy a videóelemző szobában, vagy a tévén követik a meccseket?
A mérkőzéseink, mint mondtam, a csoportmérkőzések mindenképpen az esti órákban lesznek, tehát nem várható, hogy lemegyünk más mérkőzésekre előtte. Maximum azt tudom elképzelni, de ebből is nagyon minimális lesz, hogy a közvetlenül előttünk lévő mérkőzésből egy-egy részletet esetleg látnak a játékosok. A mérkőzéseket, az ellenfeleknek a mérkőzéseit egyébként is videóra vesszük. A videóelemzőnk megvágja azt szerint, ahogyan én szeretném, és általában egyébként a szűnnapon, amikor nem játszunk, akkor lesz arra alkalom, hogy egy rövid montást abból megnézzenek. Nagyon kevés egyébként az újdonság, amivel azért szolgálni tud egy-két csapat, tehát azért nem kell, hogy ott üljenek a játékosok, hogy megnézzék, hogy mit játszanak az ellenfelek, mert egyrészt tudják, másrészt meg úgyis majd beszámol róla a szakmai stáb nekik. Ennek ellenére nincs megtiltva egyébként, hogy ha akarjának videóról megnézzenek van egy csapatnak a mérkőzését, erre egyszerűbb módjuk van, hiszen amikor pihenőidejük van, elkérhetik egyébként a szakmai stábtól és a videóelemzőtől akár a teljes mérkőzést vagy a vágott anyagot. Erre is lesz mód. Abban az esetben el tudom képzelni, hogy már más mérkőzéseket nézünk, hogyha éppen ha csoport elsőként esetleg tovább jutunk, hogy majd a nyolcad döntőkbe belenézzünk egy kicsit, hogyha mi már nem játszunk azon a napon.
Fontos lesz elérni a csoport első helyét, és ezzel úgymond nyerni egy szabad napot, vagy hasznosabb lehet folyamatosan élesben tartani a játékosokat?
Nem gondolom azt, hogy ezt mindenképpen el kell tervezni, és mondhatjuk azt, hogy az egy jobb megoldás az egyik a másiknál. Lépésről lépésről fogunk menni, mérkőzésről mérkőzésre. Tulajdonképpen én azt mondhatom, hogy azért a második mérkőzés napon ott el fog dőlni a csoport elsőség dolga, hiszen az első meccsen az ausztrálokkal játszunk, hogy a második meccsen viszont az olaszokkal, akikkel várhatólag én bízom benne, hogy erről fog szólni a történet. És akkor így a francia mérkőzés, ami a harmadik lesz, az egy kötelező győzelem lesz, és már nem annyira fogja befolyásolni a csoportmeccset. Mind a kettőnek mondhatom azt, hogy megvan az előnye is, hiszen hogyha valaki nem csoport első, akkor folyamatában tud játszani, ha csoport első, akkor tud egyet pihenni, és talán valamivel könnyebb ágra lehet keveredni. De nincsen garancia egyik útra se, hogy az jobb a másiknál. Egyszer egy csapatra koncentrálunk, és biztos vagyok benne, hogy egyébként bárhogy is alakulnak ezek a csoportmérkőzések, amikor odaérünk a nyolcad, illetve a negyed döntőre, amit kell játszani, azt lejátsszuk, és bizakodó vagyok abban, hogy ez a csapat be tudja merekedni a négy közé magát, majd éremért játszik.
Ausztrália, Olaszország, illetve Franciaország lesz a magyar válogatott csoportbeli ellenfele. Mennyire erős ez a kvartett?
Az ausztrál csapat az utóbbi években komoly problémát okozott azért a magyar válogatottnak, mindig nagyon-nagyon nehéz volt megverni őket. Valamennyit azért átalakult az ausztrál válogatott. Jó néhány kulcsjátékos úgy látom nem lesz itt a világbajnokságon. Egy héttel ezelőtti világliga küzdelmek folyán már lehetett látni, hogy milyen csapattal állt föl Ausztrália. Ez nem szabad azt, hogy csökkentse a figyelmet az ausztrál válogatottal szembe, mert nem megbosszulhatja magát. Én azt szeretném, hogy nagyon, nagyon komolyan vegyük az első mérkőzést, és ha kell, akkor majd a mérkőzés után mondjuk azt, hogy könnyű meccs. Előtte mindig minden meccs nehéz, aztán ha könnyebbé válik a mérkőzés folyamán, annak örülni fogunk. Vannak erősségei az ausztrál válogatottnak, többek között egyébként az edző Elvis Fatovics, aki egy horvát szakember, és én azonban majd nagyon érti a vízilabdát.
A formaidőzítést hogy tervezte?
Szerintem már egy nagyon jó, egyrészt fizikai és mentális állapotba fogunk érkezni az ausztrál meccsre. Én nem hiszem, hogy tartalékolni fogunk a formában. Attól függetlenül én hiszek abba, hogy például az olasz mérkőzés, bárhogy is alakuljon, az egy még mindig egy formát segítő mérkőzés lesz majd a későbbiekre, mert amikor az olasz csapattal játszik egy ilyen erős válogatott, mint a miénk, biztos, hogy átveszi azt a dinamikát, amit az olasz csapat rendelkezik, és szerintem abból profitálni tudunk majd a későbbiekbe. Valahogy azt mondanám, hogy mint amikor a kiskoromban az edzőnk azt mondta, hogy 100 métert kell időre úszni, és a legjobbat kell adni, hogy tiszta erőből kezdünk, és abból megpróbálunk még erősíteni. Szóval valami ilyen forgatókönyvet tudok elképzelni. Jó formában lesz már a csapat, de az az igazán jó csapat, aki még a kezdeti formából még tud még erősíteni még a középszakaszban.
Egyébként a riói olimpiához képest, hogy látja, mennyire alakultak át az erőviszonyok?
Talán épp az ausztrálokat említjük, akkor egy kicsit szerintem ők gyengültek. Talán igaz ez az Egyesült Államoknak a válogatottjára is. Ennek ellenére az egy nagyon nagy jövőt látok, és pont a szerb edzővel, Dejan Savicsal beszélgettem itt az egyik közös edzés alatt, hogy nagyon veszélyes lehet az Egyesült Államoknak ez az új generáció, akivel Udovics is dolgozik, szintén egy szerb edző. Úgyhogy úgy átalakult az Egyesült Államok csapata, de ők viszont továbbra is veszélyesek. Ahol föltörekvő vízilabdát látok, és javulást látok, az orosz válogatott. Nagyon ügyes fiatalokat látok, egész jó iramban játszanak, fizikailag nagyon erősek, tehát ott látok egy javulást ebbe a két csapatba, és az olasz-horvát-szerb trió, az pedig szerintem valamennyire kiemelkedik a mezőnyből, mert szerintem évek óta együtt vannak, és elég stabilan együtt játszanak. Ők változtak talán a kevesebbet. Beszélhetünk még valamint a spanyol válogatottról, ami szintén azért átalakult, kiesett két kulcsemberük, Molina és Ezenike, ennek ellenére egy borzasztó dinamikus vízilabdát játszanak, és velük is ezért számolni kell, tehát nem beszélve itt a görögökről, akik meg valóban évek óta együtt vannak, és szerintem minden csapatra veszélyesek. Ott is egyébként bejött egy-két új fiatal, de a gerinc a görög válogatottnak nem nagyon változott.
Mi lesz a cél az idei budapesti világbajnokságon?
Van még jó néhány játékosunk, aki nem nagyon adná alább az aranyéremnél. Van, aki a picit óvatosabb, és tudja azt, hogy a négy közéjutás az a nagy lépcsőfok a sikernek vagy a sikertelenségnek. Realisztikus vagyok, és azt gondolom, hogy ebben a csapatban benne van egy érem. Az, hogy ez milyen színű, azt arról szerintem még nagyon korai beszélni, és nem is szabad, hogy már itt ezzel foglalkozzunk itt a világbajnokság nem is elején, hiszen még egy hétre, több mint egy hétre vagyunk a világbajnokság megkezdésénél, hanem csak szépen fokozatosan kell arra gondolni, hogy majd ha oda jutunk arra, hogy négy között vagyunk, akkor foglalkozunk azzal, hogy még mi van ebben a csapatban. Én azt gondolom, hogy azért egy magyar csapat Budapesten mindenképp célozzon meg egy dobogós helyezést.
Mertz Tamást, a férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitányát hallották. Maradjanak velünk, mert a hírek után Bíró Attilával, a női vízilabda válogatott szövetségi kapitányával folytatjuk.